Szóval a múlt órán ugye elkezdtük az optikát, és azzal kezdtük, hogy a fénynek különleges tulajdonságai vannak. Van, amikor úgy tudjuk megmagyarázni a kísérlet eredményét, hogy részecskék sokaságának tekintjük a fénysugarat, van, amikor meg úgy, hogy hullámnak tekintjük a fényt. És megbeszéltük, hogy hogyan, szóval, hogy milyen nehézségek vannak a fénysebesség mérésével kapcsolatban. Ugye a fő nehézség az az, hogy nagyon gyorsan terjed a fény, és nehéz megmérni valaminek a sebességét, ami nagyon gyors. Galileinek volt először egy olyan ötlete, ami már valami operatív módszer volt, lett volna, hogyha működött volna. Ugye két ezeket megbeszéltük. Emberre van szükség, akik elhelyezkednek két távoli hegytetőn, de úgy, hogy lássák egymást, és akkor fényjelekkel kommunikálnak. Az volt a baj ezzel a módszerrel, szóval így az idő különbségből, az idő késésből megmérni a fénysebességet, ezzel az volt a probléma, hogy a reakció ideje az embernek már bőven-bőven nagyobb volt, mint ezek a fénysugár oda-vissza terjedési idők. Úgyhogy a megoldás, az első igazán jó adat a fénysebességre, az Römer nevéhez fűződik, legalábbis a módszer vagy az ötlet. Ő a naprendszernek a méretét használta ki. Ugye, hogyha emlékeznek rá, ez volt a múlt órán, hogy a Jupiter bolygónak vannak holdjai, és azok közül az egyiknek figyelte ő a mozgását, azt, hogy körülbelül két naponként eltűnik a Jupiter mögött. Ez egy eléggé jó, tehát időmérési módszer, mert ez egy szigorú periódus szerint bekövetkező folyamat, tehát mindig 42 óránként mondjuk. És azt találta, hogy amikor a nap az éppen a Föld háta mögött volt, és a Jupiter meg előtte, tehát amikor így helyezkedtek el, ugye talált egy mérési sorozatot, ezt már megbeszéltük a múlt órán. Itt ilyen szép periódikusan következtek be egymáshoz képest az Io nevű holdnak a fogyatkozásai, ugye azt hívjuk Io fogyatkozásnak, amikor bebújik a Jupiter mögé. De amikor ezt a függvényteszt kiterjesztette hónapokkal későbbre, és azt várta, hogy itt is folytatódnak ezek a periódikus jelek, maradjanak már csöndben, ez olyan idegesítő, hogy még mindig nem bírnak elcsöndesedni. Akkor azt találta, hogy itt később jöttek. Tehát később figyelte meg ezeket a fogyatkozásokat, nem sokkal később, olyan 10 perccel később. Akkor rájött, hogy ez azért lehet, mert a második esetben hosszabb utat kellett megtennie az információnak, az Ióból érkező fénynek a Földig. Mennyivel hosszabbat? Körülbelül annyival hosszabbat, mint amennyi ez a járulékos távolság, mint amennyi a Föld-Nap távolság. Tehát a fénysebesség ezek szerint a Föld-Nap távolság per 10 perc. És ez tényleg egy elég jól használható adatot adott, ami közel van a ma mért legpontosabb értékhez. Nem teljesen reménytelen a földi körülmények között megmérni a fénysebességet. Az első ilyen földi körülmények között mért pontos fénysebességérték, az Fizeau nevű francia tudósnak a nevéhez fűződik, ő a 19. században élt. És a következő volt az ötlet, hogy küldjük át egy fénysugarat egy fogaskeréknek a fogai között, két foga között, mondjuk itt e között, a két fok között átvilágítunk egy fénysugárral, és jó messze elhelyezünk egy tükröt,
nagyon messze, de azért a földi körülmények között, tehát mit tudom én, 1 kilométerre, vagy 10 kilométerre, vagy ilyesmi. Ugye ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy a fénysugárnak az útját azt így összehajtogatjuk tükrök közé. És persze, ugyanezen az úton majd visszafelé is jön a fénysugár. Na most utána csak az a teendő, hogy ezt a fogaskereket ezt nagyon gyorsan el kell kezdeni forgatni. Akkor lesz egy ez mondjuk egy fényimpulzus, hogyha kiad, akkor lesz egy olyan fordulatszáma a fogaskeréknek, amikor pont a következő ilyen résen fog visszajönni a visszahaladó fény. Fog a detektorra vagy az itt helyezett ernyőre jutni. Lesz olyan fordulatszám is, ugye annál egy kicsit lassabb, amikor pont akadályba ütközik, egy fogba beleütközik a visszavert fény, és nem látunk itt semmit. Tehát azt kell csinálni, hogy nagyon gyorsan, szóval el kell kezdeni forgatni a fogaskereket, és ugye itt a fordulatszámot az pontosan lehet szabályozni, tehát hogyha éppen azt találjuk, hogy először látunk itt az ernyőn fényt, az azt jelenti, hogy pont a következő résen haladt a visszavert fény, tehát pont ekkora szöget fordult el a fogaskerék annyi idő alatt, amíg a fény oda-vissza ment. Ezt a távolságot, hogy ezt ismerjük, a fordulatszámot azt megmérjük, hogy mekkora fordulatszámnál állt elő ez a helyzet, tehát akkor azt is tudjuk, hogy mennyi időbe tellett ez a szögelfordulás, és akkor a távolság per idő az megadja a fénysebességet. Ezzel már igazán pontos értéket, tehát mit tudom én, 5-10%-on belül pontos értéket kaptak a 19. században. Na most mielőtt az optikával tovább haladnánk, tehát valamit elfelejtettem mondani még az elektromágneses hullámoknál, tehát ami most jön, az kiegészítés az elektromágneses hullámokhoz, ezt még oda kell képzelni, tehát az elektromágneségtannak a végéhez. Ugye azt állapítottuk meg, hogy a Maxwell egyenleteknek van egy olyan megoldása vákumban, hogy a mágneses tér és az elektromos tér külön-külön időben változik, és az időben változó elektromos tér, mondjuk az ezek a vektorok, csak egy egyetlen pillanatban lefényképeztük őket képzeletben. Az időben változó elektromos tér az mágneses teret hoz létre, és fordítva. Mágneses, időben változó mágneses tér az meg elektromos teret hoz létre. Megbeszéltük az elektromágneses hullámoknak a tulajdonságait, például az, hogy transzverzális hullámok, tehát a terjedés irányára merőlegesek ezek a vektorok, meg hogy egymásra is merőlegesek, és itt tovább. Most azt felejtettem el elmondani, hogy persze ahhoz, hogy valahonnan kiinduljanak elektromágneses hullámok, ha már egyszer itt vannak, akkor azok már úgy terjednek. Szóval itt már nem kell külön még gondoskodni arról, hogy mindig létrehozni az elektromos teret meg a mágneses teret, mert azok egymást így létrehozzák. De valahonnan ki kell indulnia egy elektromágneses hullámnak, tehát ide kell tenni egy antennát mondjuk. Az a kérdés, hogy itt az antennában mit kell beletenni? Tehát mi fogja kelteni az elektromágneses hullámokat? Mi kelti az elektromágneses hullámokat így a klasszikus elmélet szerint? Erre úgy fogunk tudni rájönni, hogyha arra emlékszünk, hogy itt ahhoz, hogy létrejöjjön elektromágneses hullám, az kell, hogy időben változó mágneses teret és időben változó elektromos teret tudjunk létrehozni. Tehát külön-külön az elektromos tér is változzon időben, mert az hozza létre a mágneses teret, ami változzon időben, mert az hozza létre az elektromos teret, és így egymásba alakulnak, vagy egymást létrehozzák. Tehát például, ha ide teszünk egy töltést, ugye, mert hát valami elektromosság, meg mágnesség tan, az a kiinduló pontja, az egésznek a kiinduló pontja az töltés, elektromos töltés volt. Ez nem elég, mert ez csak elektromos teret hoz létre. egy álló töltést ide teszünk, az nem csinál semmit. Elektromos teret létrehoz az egész térben, csak két baj van vele, nincs mágneses tér hozzá, meg ez nem változik időben. Mozgó töltés, tehát mozgó töltés, az már egy lépéssel előbbre visz, mert mozgó töltés, vagy másképpen áram, ugye arról már tudjuk, hogy létrehozza a mágneses teret. Persze, mivel töltés, ezért létrehozza az elektromos teret is. Tehát elektromos tér már van, mágneses tér is van. Tehát ha itt áramot folyatunk, akkor már van elektromos terünk és mágneses terünk. Még sincs még elektromágneses hullám. Még nem sugárzódik ki semmi. Nincs hullám. Azért nincs, mert a mozgó töltés, tehát hogyha egy térben itt mozog a töltés, mondjuk innen így mozog, az igaz, hogy az a tér egy adott pontjában olyan elektromos teret hoz létre, ami időben változik, de a mágneses tér még nem feltétlenül, hogy egy egyenáram az időben állandó mágneses teret hoz létre. Tehát ahhoz, hogy ez is időben változó legyen a mágneses tér, ahhoz az kell, hogy ne csak egyszerűen mozogjon a töltés, ne csak egyszerűen egy áram, egyenáram legyen, hanem időben változó áram legyen. Azaz gyorsuló töltés legyen, váltakozó áramot szoktak az antennákba alkalmazni, de tök mindegy, tehát időben változó áram az a lényeg. Időben változó áram. Időben változó áram, vagy gyorsuló töltés, az már gondoskodik arról, hogy a mágneses tér is változzon időben. Persze, attól még lesz továbbra is elektromos tér, ami változik időben. Tehát az a tanulság, mi kelti az elektromágneses hullámokat fizikailag? Gyorsuló töltés. A gyorsuló tölt, ha egy töltés gyorsul, akkor sugároz. Elektromágneses hullámokat sugároz. Akkor vissza az optikához, mármint hogy a igazi sugároptikához, a látható fényhez. Szóval a fény az csak egyféle van persze, de a tárgyalása az többféle lehet. Tehát a fénytannak a felosztása az attól függ, hogy a fény az milyen objektumokkal találkozik útközben. Hogyha olyan, tehát a fény az hullám, elektromágneses hullám. Ha az összes objektum, amivel találkozik útközben, a sokkal-sokkal nagyobb, mint a hullám hossza, például lehet ilyen, hogy egy bazinagy lencsébe beleütközik. Vagy egy tükörbe, de az iszonyatosan nagy felületű, a hullám hosszához képest. Tehát a zsebbe elférő borotválkozó tükör, az már bőven teljesíti ezt a feltételt. Tehát, hogyha az objektum, amivel találkozik a fény, miközben megy, az sokkal nagyobb, mint a hullámhossza, akkor nagyon könnyű az egész jelenséget tárgyalni, úgy nevezik ezt, hogy geometriai optika, amikor egy ilyen egyenes vonallal, egy sugárral, nem feltétlenül egyenes, mert hogyha majd meglátjuk, szóval egy vonallal, egy sugárral lehet leírni a fénynek a terjedését. Tehát itt fény, sugár az a fogalom, amit használunk, az egy vonal. Megmondja, hogy errefelé terjed a fény. Ha egy lézer sugárra gondolnak, akkor az olyan szépen látszik is tényleg. Napfénynél ez már nem olyan triviális, hogy ezt a modellt úgy belelássuk. Ha azonban valami olyasmivel is találkozik útközben a fény, aminek a mérete az összemérhető a fény, az ő hullámhosszával, akkor már nem jó képet ad ez a fénysugár kép, tehát a geometriai optikáról át kell térnünk az úgynevezett hullámoptikára. A geometriai optika által könnyen megmagyarázott jelenségek közé tartozik a fényvisszaverődés, fénytörés, Na most a hullámoptika is ezeket meg tudja magyarázni, tehát a hullámoptika az felülről kompatibilis a geometriai optikával, tehát amit a geometriai optika meg tud magyarázni, azt a hullámoptika még inkább meg tudja magyarázni, csak feleslegesen bonyolultan néha. A hullámoptikánál már olyan jelenségeket is meg fogunk tudni magyarázni, amiket a geometriai optika abszolút nem magyaráz meg, mint például a fény elhajlás, más néven diffrakció, illetve a fény hullámok interferenciája, interferencia. Ez még ismerős lehet, ez a fogalom a hullámtamból a múlt fél évből, de itt majd látunk is rá kísérleteket, meg minden. Tehát akkor kezdjük a geometriai optikával, fény visszaverődés, fénytörésnek a törvényeivel. Tehát az első az a fény visszaverődés. A geometriai optikával nem sokat fogunk foglalkozni, az rettenetesen egyszerű, és vannak benne érdekes dolgok, de a hullámoptikában még inkább vannak. Tehát a fény visszaverődés az ugye azt jelenti, hogy jön egy fénysugár, rá esik egy fényes felületre, egy sima felületre, teljesen sík felületre, az a tükör, és onnan visszaverődik. Itt a sugár, csak azért, hogy itt az alapfogalmakat fölírjuk, ez itt a belső fénysugár, tehát belső fénysugár. Ez a rövel jelölt, az a reflektált, vagy visszavert sugár. Ezt az egyenest, amit úgy kapunk, hogy ahol éri a fény sugára a felületet, ott a felületre merőlegest állítunk. Ezt úgy hívják, hogy belsési merőleges, tehát ez a szaggatott vonal, ez a belsési merőleges. És van egy fontos törés, van egy fontos természeti törvény, amit kísérletileg lehet igazolni. Az más kérdés, hogy utána már tehát nem muszáj arra hivatkozni, amikor ezt alkalmazzuk, hogy azért, mert a kísérletek ezt mutatják, hanem fel tudunk állítani alapelveket, majd megmutatom, hogy kettőt is, amiből le lehet ezt vezetni. Hát szerintem ezt mindenki ismeri. A törési törvény az, hogy a törési szög és a belsési szög azok azonosak. Illetve, hogy ez a három, az is hozzátartozik a törvényhez, hogy ez a három egyenes, amit itt látnak, belső sugár, visszavert sugár, meg a belsési merőleges, ezek egy síkban vannak. Egy síkban vannak, és igaz ez a szögeknek az egyenlősége. Tehát ide írjuk oda zárójelbe, hogy ez egy empirikus törvény, tehát magyarul sokat nézték a tükröket, és rájöttek erre a törvényre. Empirikus törvény, kísérletekből kapott törvény. De levezethető például a Huygens elvből, úgynevezett Huygens elvből, illetve a Fermat elvből, ezeket majd megbeszéljük, most még csak a nevüket írjuk föl. Van két nagyon egyszerű elv, amelyekből sokféle optikai jelenséget meg lehet magyarázni. Az a jó bennük, hogy sokfélét meg lehet belőle magyarázni. Vagy a Fermat elvből. Ugye ez általános törekvés a fizikában, hogy ilyen alapelveket kitalálni. hogy a természet az biztos azt úgy működik, hogy ez meg ez meg ez. Azokat az alapelveket már nem lehet levezetni, azokat kitaláljuk, mint Newton axiomák. És akkor onnantól kezdve a mechanikát már azokból az axiomákból lehet levezetni. Akkor már nem kell külön arra hivatkozni, hogy mit tudom én, ha leejtem a krétát, akkor az 9,81 méter per szekundum négyzettel gyorsul, mert úgy találtuk a kísérletben. Azt le lehet már vezetni, hogy miért annyi. Nem kell külön minden tárgyra, hogy most, hogyha egy tévét ejtek le, akkor annak is annyi lesz a gyorsulása, mert kipróbáltuk, nem kell, hanem abból a négy axiomából le lehet vezetni. Itt is az van, hogy a Huygens elv az egy ilyen alap axiomának tekinthető, a Fermat elv az külön, az is egynek, és például a törési törvényt mind a kettőből le lehet vezetni, vagy a fényvisszaverődési törvényt. Hát... A törési törvények, a törési törvénynek néhány alkalmazását soroljuk fel. Tehát ugyanis ez az, tehát nem arra gondolok, hogy a tükör az a fényvisszaverődési törvénynek az alkalmazása, persze, csak úgy értem ezt, hogy most, hogy már tudjuk ezt az összefüggést, elkezdhetünk matek, tehát geometriából egy kicsit így vizsgálódni, és például ha valaki nagyon jártos a geometriában és a kúpszeleteknek a geometriájában, az tudja, hogy a kúpszeletek közül például az ellipszis az azzal a nagyon furcsa tulajdonsággal rendelkezik, hogyha egy adott pontban húzok hozzá egy érintőt, és arra merőlegest állítok, és a két fókuszpontot összekötöm ezzel a ponttal, ott az ellipszis szélén, az ellipszis vonala mentén, akkor van egy ilyen tulajdonság az ellipszisnek, hogy ez a szög, ez pont akkora, mint ez a szög. És ez teljesen független attól, hogy az ellipszisen hol választottam ezt a pontot. Tehát, hogyha mondjuk itt választom ezt a pontot, és itt rajzolom meg az érintőt, és itt húzok rá merőlegeset, akkor ugye más két szöget kapok, de ezek megint egymással azonosak. Tehát magyarul az érintőre húzott merőleges az ezt a szöget felezi, a két fókuszpontnak a látószögét, az felezi. Hát ez pont a fényvisszaverődési törvény, hogyha megnézzük, tehát ez azt jelenti, hogyha csinálunk egy olyan tükröt, ami ellipszis keresztmetszetű, mondjuk egy csövet elképzelnek, aminek ellipszis a keresztmetszete. És belülről foncsorozott, tehát tükröző felület, és ide tesznek egy lámpát, ami minden irányba sugározza a fényt, akkor az ellipszis speciális tulajdonsága miatt tudnék, hogy minden ilyen kis lokális kis tükörfelületke, ha nagyon közelről nézzük, az sík felületnek tűnik, az a kis pici darabkája, tehát igaz rá az az ábra, minden kis tükörfelületke ugyanabba az egy pontba, a másik fókuszpontba fogja irányítani a fényt. Tehát ez nagyon jól lefókuszálja a fényt, az ellipszis tükör, egy pontból egy másik pontba. Ezt használják is például akkor, hogyha vannak olyan lézerek, a lézer működés majd még lesz a fél év vége felé, annak az elmélete, vannak olyan lézerek, amelyeknek a működéséhez az kell, hogy itt van az a cső, elképzelnek egy csövet, amiben az a sugárzó anyag van, ami a lézersugat kibocsátja, és azt folytonosan meg kell világítani lámpával, minél hatékonyabban. Úgy hívják azt, hogy pumpálás, pumpáló lámpa. Ez az egyik lehetséges, ténylegesen használt pumpáló geometria, amikor ide teszik a pumpáló lámpát, ide a lézercsövet, lézeranyagot, és nagyon jó hatásfokkal éri a fény a a pumpáló lámpa fénye a lézer anyagot, tehát ez általában a szilárdtest lézereknél működik, vagy alkalmazzák, ezt írjuk csak föl, vagy írják föl, hogy szilárdtest lézerek pumpálása. Ez volt az első alkalmazás, amit fölírtunk. A második, ami szintén úgy aránylag szakmába vág, az a parabola tükrök. Tehát a műholdas műsorszórás az úgy néz ki, hogy a műholdról érkeznek az elektromágneses hullámok, jelek, tehát nem látható fénytartományban, de az tök mindegy. Itt van a kültéri egység, ahová össze kéne gyűjteni minél hatékonyabban azt a jelet, ami a műholdról, mire idáig elér, nagyon gyenge. És a parabola, az is egy kupszelet, annak hasonló különleges tulajdonsága van, mint az ellipszisnek, az, hogy az viszont a párhuzamos sugarakra működik úgy, hogy egy pontba gyűjti őket, ugyanabban a pontban, a fókuszpontban gyűjti őket össze. Tehát a parabola antenna az azért tud olyan jól működni, mert a kúpszeleteknek megint csak ez a furcsa tulajdonsága, hogyha húzok a parabolához egy érintőt, és arra merőleges bocsátok, akkor ez a kétszög ez megegyezik. Tehát a fény visszaverődési törvény pont teljesül. Csak egy megjegyzés, hogy a parabola tükröket, azokat nem ebből a részéből szokták, ugye az forgási paraboloid. Tehát ezt az ábrát, ezt a tengelye körül megforgatjuk, forgási paraboloid, de nem ezt a részét szokták használni a parabola tükörnek, a parabolának, a paraboloidnak pontosabban, hogyha parabola antennát akarnak csinálni, mert akkor a kültéri egység az beárnyékol. Tehát blokkolja a jelnek egy részét onnan. Tehát ezt a részét nem használnánk ki a tükörnek, hanem így. Jó, tehát megnéznek, vagy közelebbről megvizsgálnak egy parabola tükröt, forgási paraboloid, akkor az nem egy szimmetrikus felület lesz, hanem az a paraboloidnak egy ilyen oldalsó része. Tehát így a kültéri egység az nem árnyékol. Na most a harmadik példa, az tulajdonképpen azt csak azért írjuk fel, mert hoztam egy ilyet, és hát sajnos ez eléggé ilyen, egyszerre néhányan tudják csak majd megnézni, de előbb befejezem az órát, és akkor ezt meg lehet nézni, mert látványos, de az sajnos ide kell majd jönni. Van egy ilyen látványos változata a parabola tükörnek, hogy képzeljék el azt, hogy összeraknak két paraboloid tükröt, tehát az egyik az errefelé folytatódna, így, a másik az errefelé folytatódna, így. Egyébként a gépkocsiknak a lámpája, tehát a reflektor tükre is ilyen jó közelítés, ilyen paraboloid felület. És a következőt csinálják, ide tesznek valami kis tárgyat. Ja, itt a felső tükrön van középen egy lyuk. Ott nézünk. Tehát ezt nézzük. Ezt a lyukat nézzük. Ide tesznek egy tárgyat. Úgy méretezik a két parabola tükröt, parabolaid tükröt, hogy az alsónak a fókuszpontja az pont itt legyen, a felsőnek a fókuszpontja pont itt legyen. Itt van fönt az alsónak a fókuszpontja, itt van lent a felsőnek a fókuszpontja. Tehát hogy vannak itt a sugármenetek? Például ennek a kis tárgynak egy adott pontjából, hogyha kiindul fénysugár, mondjuk ezt a kettőt nézzük, ezekkel mi történik? Ugye ezek a fénysugarak a fókuszból indulnak ki, körülbelül, pici a tárgy, tehát innen indulnak ki, tehát a felső tükör az párhuzamosan vetíti őket lefelé. Tehát akkor az alsó tükör meg mit kap? Az alsó tükör meg párhuzamos sugarakat kap, amiket fölvetít és összegyűjt a fókuszpontba. Most ez a kis kockának minden darabjára igaz lesz, hogy valahova kicsit odébb persze, összegyűjti a két parabola tükör összességében, leképezi a pontjait ide, de ennek az az érdekessége, hogy ez egy valós kép, ez ott látszik úgy lebegni. Nem kell, tehát ezt úgy látjuk ott lebegni. Látványos tud lenni. Úgy néz ki, mintha úgy ott lenne, és úgy meg lehetne fogni. Jó, ezt érdemes óra után majd itt megnézni. Na most jöjjön a fény törés, tehát ez volt a fény visszaverődés, a reflexió törvénye, most jön a fény törés. A fény törés meg a következő. Itt van megint csak egy határfelület kétféle anyag között, tulajdonképpen a tükör is egy olyan határfelület kétféle anyag között, kint van a levegő, bent van a tükör. Ez is olyan, kint van a, mondjuk a levegő, bent meg mondjuk üveg. Innen jön a fénysugár, tehát eddig az ábra az ugyanaz, mint az előző, belső fény. Még berajzoljuk a belsési merőlegest is. És ugye ezt neveztük belsési szögnek, alfa B. Halványan egyébként berajzolhatjuk az ábrába a visszavert sugarat is, a reflektált sugarat és a visszavert szöget is, alfa R-t. Ez még ugyanaz az ábra, mint az előbb. Ilyen, ugyanis a fénynek egy része az majd tényleg erre is fog menni. Tehát bejön egy fénysugár, akkor annak egy része az tényleg itt a határfelületen visszaverődik, pont a visszaverődési törvény szerint. Viszont egy része pedig behatol az üvegbe, de nem egy egyenesen, ugye ezt ismerik ezt a jelenséget, hanem megtört irányban, tehát másik irányban. Ezt mondjuk nevezzük el alfa T-nek, mert ez a megtört fénysugár. Tehát itt a T az a megtört fénysugár. Most az a helyzet, hogy a fénynek a sebessége, ezt már abból sejthettük, ugye ez csak kitérő, hogy a fény sebesség arra kijött egy ilyen univerzális állandó a Maxwell egyenletekből, hogyha emlékeznek a hullám egyenletben ez szerepelt, ez az epsilon 0-szor mű 0, és akkor rájöttünk, hogy ennek a reciprokának a négyzetgyöke lesz a hullám terjedése sebessége, beírtuk a számokat, J 300.000 km per szekundum, akkor ez pont a fénysebesség. De ez csak vákumban igaz, mert a Maxwell egyenletek vákumban vezetnek erre a számértékre. Például üvegben ott az epsilon 0 megszorzódik egy epsilon relatívval, az üvegnek a dielektromos állandójával. A mű 0 is elvileg megszorzódik a mű relatívval, de az nagyjából egy az üvegre, tehát az... Minden esetre ez már nem az a fénysebesség lesz, ami a vákumbeli, nem a 3×10⁸ méter per szekundum, hanem kisebb. Ugye, mert az epsilon relatív az nagyobb, mint egy, mindig. Tehát üvegben, meg műanyagban, meg ilyesmi közegben lassabban terjed a fény, mint vákumban. Tehát itt mondjuk legyen ez az első közeg, legyen ez a második közeg, itt legyen mondjuk C1, itt legyen mondjuk C2 a fénysebesség. Ezek különböznek. elvileg lehet is őket mérni, a fénysebességet közvetlenül mérni az adott közegben.
Na most van egy tapasztalati törvény, a Snellius-Descartes törvény, ami megadja a kapcsolatot e között a két szög között. Ha adott szögben küldjük be a fénysugarat tehát a közeghatárra, akkor milyen szögben fog megtörni. Az a törvény, hogy ez is tapasztalati törvény, de abból a két elvből, alapelvből, a Huygens-elvből, meg a Fermat-elvből, amiket még nem mondtam, hogy mik azok, le lehet vezetni, majd levezetjük meg a vizsgán, kérdezem is. Az a törvény, hogy a két szögnek a színusza az állandó, a két szögnek a színuszának az aránya az állandó, ez azt jelenti, hogy az állandó, hogyha mondjuk ide küldök egy másikat is, egy másik fénysugarat is, ennek mondjuk lambda b vessző a belsési szöge, akkor az lambda t vessző szögben fog megtörni, és ennek a két vesszős szögnek a színuszának az aránya, az pont olyan, mint a veszőtlen szögeknek a színuszának az aránya. Tehát itt, ahogyan változtatom a szöget, pont úgy változik itt a szög, hogy ezek a színusz arányok ne változzanak. Hanem ezek a színusz arányok, ezek csak, tehát ez az állandó, ezek csak a közegtől, a két közegtől függenek. Méghozzá olyan módon, mint kiderül, hogy a két sebesség arányában. Tehát az a fönti közeg, ahonnan jön a fény, ben a fénysebesség, per a lenti közeg, ahova megy a fény, ben a fénysebesség. Ez a Snellius-Descartes törvény, ezt nem feltétlenül ilyen alakban szokás alkalmazni, de lehet ilyenbe is. Példákban van, amikor ez a praktikus alakja. De bevezetünk egy új fogalmat, ezt úgy hívják, hogy törésmutató. Ennek az egy adott közegben, mondjuk ebben a vesszős közegben, amiről itt az előbb szó volt, hogy üveget azt ilyen vesszős közegnek jelöltük, úgy definiáljuk a törésmutató, definíció, hogy hányszor kisebb ott a fénysebesség, mint vákumban. Tehát ez mindig egy egynél nagyobb szám lesz, mert ez azt mondja meg, hogy hányjal kell elosztani a vákumbeli fénysebességet, hogy megkapjuk az adott közegbeli fénysebességet. Tehát emiatt ez lesz a definíciója. Törésmutató hányszor terjed lassabban a fény az adott közegben, mint vákumban. Tehát akkor ennek megfelelően a törési törvényt azt így is lehet írni. Ugye eddig így írtuk, de akkor a felső közegben, például, hogyha ez levegő, a felső közegben, akkor az ottani fénysebességet azt úgy lehet kifejezni, mint a vákumbeli fénysebesség per a levegő törésmutatója. Az üvegbeli fénysebességet meg úgy lehet kifejezni, mint a vákumbeli fénysebesség per az üvegnek a törésmutatója. Akkor a vákumbeli fénysebességgel egyszerűsítünk, ez is egy fontos alakja a fénytörési törvénynek, hogy a színuszok úgy aránylanak egymáshoz, mint a törésmutatók, mint a megfelelő közegek törésmutatói, csak fordítva. Példákat itt is fölírunk néhányat. Tehát hol találkozik az ember fénytöréssel, tehát ahol fontos ez. Bármilyen optikai
eszköz, ami lencsét használ. Ilyen a szemüveg, meg a mikroszkóp, meg a távcső, meg a fényképezőgépben is van, tehát ahol lencse van, a lencse működése az ezen alapul, fénytörésen alapul, mert például a lencsét éri egy csomó fénysugár messziről, párhuzamos fénysugarak, akkor ugye mind a három berajzolt fénysugárhoz meg tudjuk szerkeszteni azt, hogy merre fog tovább haladni az üvegen belül. Arra vonatkozóan, tehát úgy kell, hogy szerkesztést megcsinálni, hogy a beesési merőlegeseket meghúzzuk, tehát magyarul az üveg felületéhez meghúzzuk itt is a merőlegeseket. Azok lesznek a beesési merőlegesek, azokat jelöltük szaggatott vonallal, és utána ismerve az üvegnek a törésmutatóját, meg a levegőnek a törésmutatóját, ami körülbelül egy, az üvegé meg mondjuk másfél, meg tudjuk szerkeszteni, hogy merre mennek az üvegben a fénysugarak. Merre haladnak tovább, és azt találjuk, hát amelyik merőlegesen érte a felületet, az tovább halad merőlegesen. Amelyik ilyen az üvegre nem merőlegesen érkezett, az megtörik a beesési merőlegeshez. Ez kijön a törési törvényből, hogyha sűrűbb közegben megy a fény, akkor a beesési merőleges felé törik. Meg itt is. Akkor most utána elérkezett a fénysugár a másik határfelületre. Itt meg ki akar jönni az üvegből, hát ott is megszerkeztük azt, hogy már kicsit nehezebb, de mindegy, meg lehet szerkeszteni szépen azt, hogy itt a kijövetelkor pedig a belsési merőlegestől elfelé törik a fénysugár, és hogyha ezt a két felületet ezt ügyesen csiszolták, tehát megfelelő módon tervezték meg, akkor elérhető az, hogy az összes fénysugár az egy pontban találkozzon, és akkor lefókuszálja a fényt a lencse. Tehát a fénytörésen alapuló dolog. Erre lencsét azt nem hoztam be, mert az elég, hogyha itt a szemüvegesek közreműködnek. De még egy kicsit ilyen exotikus alkalmazás, de mivel azt is hoztam be, ezért azt fölírjuk. Szóval a 3D kijelzők egy része, nem mindegyik, a többségük az ilyen kibekapcsolgatós szemüveget alkalmaz, mint a 3D TV-k többsége, de a 3D kijelzők egy része az úgynevezett lentikuláris technikán alapul. Lentikuláris technika, vagy módszer. A lentikuláris szó az azt jelenti, hogy kis lencsécskéken alapuló. Csak hogy rögtön értsék, hogy miről van szó, vagy legalábbis szerintem akkor érteni fogják, az ilyen zappelyes dobozokban szokott lenni ilyen kis izé, aminek ilyen kis kép, időnként melléklet, aminek recés a felülete, és hogyha így nézegetik, akkor más, hogy mozog az avatar benne, vagy amit tudom én, a valaki. Tudják ezt hova tenni? Jó. Tehát vagy animációt lehet vele elérni, vagy 3D-t. Minden esetben az a lényeg, hogy bizonyos irányokban más látunk. A 3D-nél ez úgy van, hogy meg sem moccantjuk, de a bal szem felé, meg a jobb szem felé más-más kép megy. Ha animáció, akkor meg megmoccantjuk, és azáltal látunk más-más képet. Ennek az az alapja, hogy azok a recék, azok kis félhengerlencsék. Nagyítva így néznek ki. Elképzelik a kétféle képet, mondjuk legyen sztereó kép, tehát csak két képből áll a 3D, bár általában több képből szokott állni, ilyen közbűső nézetekből is, de hogyha csak két képből, tehát ez a kocka, amikor a bal szem látja. Ez a kocka, amikor a jobb szem látja. Tehát ez a bal kép, ez a jobb kép. Akkor azt csinálják, hogy ezeket mind felosztják függőleges ilyen pixel sorokra. Nem, ezt kétféle színnel jelöljük. Csak azért, hogy elkülönüljön a kétféle kép. Tehát ezt függőleges ilyen raster sorral képzeljék el, ezt egy másik függőleges raster sorral. És utána azt csinálják, hogy innen az első pixel sort így, tehát így van az egész recés felületű valami, amire fölül ránéznek, csak nagyon fel van nagyítva, ezt ide teszik. Tehát a kis lencsécske az nagyobb, ebben az esetben kétszer nagyobb, mint itt egy pixel méret. Mint itt a pixel méret. Ha több kép van, akkor annyiszor a pixel méret lesz egy lencsének a mérete. De még mindig pici a lencsének a mérete. A második pixel sort azt meg ide teszik. A bal képből. A harmadikat ide, a negyediket ide, és így tovább, így szépen lepásztázzák a teljes képet. A jobb képről meg ide a fennmaradó helyekre befésülik a jobb képnek a pixel sorait. És most egyszerűen csak annyi történik, hogy ezek a lencsék, ezek a bal képet, a bal képről kiinduló információt, mondjuk a bal képről ezt is inkább színessel rajzolom, tehát a bal képről kiinduló fénysugarakat a törési törvénynek megfelelően elküldik bizonyos irányba. Tehát onnantól kezdve, hogyha a szem az éppen ebben az irányban van, akkor csak a bal képet látja. Viszont az szépen kinagyítva, mert tehát minden pixel ki van nagyítva ekkora méretre, amekkora egy kis lencse mérete. A jobb képet meg a másik irányba, egy másik irányba küldi, ugyanaz a lencse, vagy mit tudom én, mondjuk így. Vagy hát lehet, hogy úgy kellett volna rajzolni, hogy szimmetrikusan. A lényeg az, hogy a két különböző kép két különböző irányba jelenik meg. Tehát bal szem, jobb szem más információt kap, és azt utána az agy összerakja. Tehát ez egy olyan 3D technika, amihez nem kell szemüveg, ilyen kapcsolgatós szemüveg, vagy polárszűrős szemüveg. És időnként lehet látni 3D kijelzőkben. Ezt is majd óra után itt meg lehet nézni rá példákat. Most akkor nézzük meg ezeket az elveket, a Huygens elvet és a Fermat elvet, és hogy ezek hogyan alkalmazhatók arra, hogy levezessük belőlük a törési törvényt, meg a fény visszaverődési törvényt. A Huygens elv az hullámoptikai elv, a Fermat elv az sugároptikai elv. Tehát a Fermat elv az ilyen szempontból primitívebb, mert bizonyos dolgokat azzal nem nagyon lehet megmagyarázni, mert az csak a sugároptika, a geometriai optika tartományon belül működik. A Huygens elv, az hullámoptika, az furcsa, hogy most itt nekijeleztük geometriai optikai, sugároptikai problémának, de meg tudja magyarázni szépen, meg ráadásul még hullámoptikai jelenségeket is meg tud magyarázni. Tehát ez egy nagyon jó ilyen alapelv. És összesen annyi, hogy szerintem inkább csak elmondom, mert ez... tehát a mondat a lényeg, hanem az, hogy megértsék, hogy mit jelent. Van egy hullámfront, ugye a hullámok, ez még a múlt fél évből ismerős lehet, hogyha van egy hullám, ami nem egydimenziós, tehát nem egy kötél mentén terjedő hullám, hanem mondjuk egy háromdimenziós objektum, tehát a térben úgy valamerre terjed, és ilyen hullámfrontok vannak. A hullámfront szó az azt jelenti, hogy azok a felületek, amelyek mentén a közeg, vagy a fény esetében az elektromágneses tér, éppen azonos fázisban rezeg. Minden pontban éppen ugyanott tart a fény, az elektromos hullám, az elektromos térerőségnek a rezgése. Mondjuk az ilyen színuszos, ezt lefényképezzük, egy adott pillanatban hopp, mindegyiknél ugyanaz a fázis van. Ezeket a pontokat a térben összekötjük, akkor egy felületet kapunk. Itt is van elektromos térerőség, de az pont ebben a pillanatban másik fázisban tart a rezgésben. Itt megint ugyanabban a fázisban tart, mint itt, de 2 pi-vel később. Itt meg már 4 pi-vel később. És itt tovább. Így kialakulnak ezek a hullámfrontok, amelyeknek a távolsága éppen a hullámhossz. Hullámhosszanként követik egymást a hullámfrontok. Nem feltétlenül síkok ezek a hullámfrontok, mert ez csak a sík hullámban igaz. Lehetnek ezek felületek, például ilyen egy henger hullám esetén, így néznek ki a hullámfrontok. És akkor errefelé megy mondjuk, ez meg errefelé megy, de ugyanez igaz rájuk. Az azonos, éppen azonos fázisban tartó, rezgésük közben éppen azonos fázisban tartó pontokat összekötjük, akkor ezeket a felületeket kapjuk. A Huygens elv a következő. Nézzük, tehát koncentráljunk csak egy ilyen hullámfrontra, egy adott hullámban. Válasszunk egy ilyen adott egy hullámfrontot, és nézzük a róla készült fényképet. Az élével így néz ki mondjuk egy sík hullámnál. Úgy fogjuk tudni megállapítani, hogy ez a hullámfront, miközben megy a hullám, halad a hullám tovább, egy adott T idő múlva, hogy néz ki, meg hol lesz, azt úgy fogjuk tudni megállapítani. Sík hullámnál az ember azt hinné, hogy ez triviális, mert akkor így idébb kell rajzolni. De mondjuk egy ilyen hullámfrontnál ez hovébb kell rajzolni? Szóval így idébb? Így vagy hogyan? Már nem annyira triviális. Azt mondja a Huygens-elf, hogy az a szabály, hogy ennek a hullámfrontnak minden pontját úgy kell tekinteni, minthogyha ott ilyen kis forrásocska lenne, kis gömbhullámforrás, ami kiindít magából egy gömbhullámot. Itt is, meg még köztük is végtelen sűrűn. Csak azokat nem tudom berajzolni. De mindenhol. Ez az ábra, amit most rajzoltam, ez a kis kiinduló gömbhullámoknak a helyzete egy bizonyos idő múlva. Kicsit később, ugyanezek a kis gömbhullámok már nagyobb sugárral kell, hogy felrajzoljam őket, tehát már valahogy így néznek ki. A Huygens elv az azt mondja, hogy úgy kapjuk meg adott T idő múlva a következő, tehát a hullámfrontnak a későbbi helyzetét, hogy megszerkesztjük ezt az ábrát, a sok-sok kis gömböcskét, gömbhullámot, oda tesszük a körzőt és köröket húzunk, majd utána megrajzoljuk ezeknek a köröknek a burkoló érintőjét. Ez tényleg ebben az esetben triviálisan az odéptolt síkot fogja adni. De a Huygens elvnél sokkal általánosabb jelenségek leírására is nagyon jól alkalmas. Akkor például a törési törvény levezetése Huygens elvvel, az úgy néz ki. A visszaverődési törvényt azzal nem nagyon foglalkozunk, mert otthon, hogyha akarja valaki, csak az, mert az egyszerűbb, az triviális tényleg, utána gondolhat, hogy a visszaverődési törvényt az hogy lehet a Huygens-elvvel levezetni, annak alapján, amit most a törési törvénynél csinálunk. Ez lehet ilyen elméleti vizsgakérdés. Vezesse le a törési törvényt, tehát a Schnellius-Descartes törvényt a Huygens-elvből. Ez lehet a vizsgakérdés. Ugye ez az alapábra, itt van az első közeg, itt a második közeg. Itt C1 a fénysebesség, itt C2 a fénysebesség. Mondjuk ez levegő, ez meg üveg. És jön itt egy fénysugár, és ezt a törési törvényt, tehát a színuszoknak az arányát, ezt szeretnénk levezetni. Itt jön a fénysugár. Belső fénysugár. Az a probléma, hogy a Huygens-elv az nem geometriai optikára van kitalálva. Tehát fénysugárnál nem tudunk mit kezdeni vele, mert nincsen hullámfront. Tehát át kell rajzolnunk egy kicsit az ábrát, tehát most feltételeznünk kell, hogy ide egy ilyen sík hullám esik például így. Tehát azt átrajzoljuk egy kicsit, mondjuk ígyni, ezek a hullámfrontok haladnak a közeghatár felé. Attól még persze ez a szög, ez továbbra is, ez a szög, ez a belsési szög. Tehát ez egy jól definiált valami, amit a belső fényhullám az bezár a belsési merőlegessel. Tehát itt jönnek szépen ezek a hullámfrontok. Na most erre a hullámfrontra fogunk figyelni. Erre. Tehát ezek a hullámfrontok. Huygens-elv az azt mondja, hogy adott idő múlva úgy szerkeszthetjük meg ennek a hullámfrontnak a későbbi állapotát, hogy itt van a szabály, hogy berajzolgatjuk ezeket a kis gömbhullám mocskákat, amik onnan kiindulnak. Minden pontból itt kiindítunk egy gömbhullámot. És a későbbi állapot annak megfelelően szerkeszthető. Tehát itt szépen itt kezdjük így berajzolni ezeket a kis gömbhullámocskákat. Itt gond van, mert itt ahogy közeledünk a közeghatárhoz, egyre több és több ilyen kis gömbhullám lesz olyan, ami csak az időnek egy részében terjedt az első közegbe, aztán átment a második közegbe. Sőt, ez a kis pont, gömbhullám forrás, ami itt van pont itt a sarkánál, ez már eleve a második közegbe kezdte el a gömbhullámot kibocsátani. Nehéz így az ábrát átlátni, de most csak arra az egy időpontra figyeljünk, tehát már eleve akkorára rajzoljuk be ezeket a gömbhullámokat, olyan sugarú gömbhullámot nézzünk, tehát egy olyan későbbi időpontot nézzünk, amikor ez a forrás, ez már akkora gömbhullám, tehát már olyan messzire elterjesztette a saját gömbhullámát, hogy ez már ezt a pontot elérte. Tehát itt már egy ekkora gömbhullámot kell húznunk. Ami itt történik, azt nem tudjuk, mert igazából ennek a kiinduló gömbhullámnak erre a részére, ami a levegőben terjed, arra tudunk értékes információt mondani, hogy az éppen itt tart, itt ebben a pontban. Itt. Ugyanennyi idő alatt, ja és mennyi ez a távolság? Ez a távolságni, ez a fénysebessége, ugye a fénysebesség, amivel itt ez a gömbhullám kitágult, terjedt, szorozva azzal az adott idővel, ami a két állapot között eltelt. És az van, hogy ugyanennyi idő alatt már ez a másik vége is, tehát a hullámfrontnak ez a kis elemi gömbhullám forrása is kiterjesztette a saját gömbhullámját, de az kevésbé terjedt ki. Miért terjedt ki kevésbé? Miért kell ezt kisebb sugarúra rajzolnom? Mert kisebb a fénysebesség. Tehát itt ezt a sugarat, tehát ennek a kis gömb, félgömbnek a sugarát, ezt C2-ször delta T-nek kell rajzolni. C2-ször delta T. A többiekre is meg lehetne ezt szerkeszteni, csak a többiekre azért lenne nehéz, mert annak, mert a delta T idő alatt a többi kis hullámforrásocskából kiinduló gömbhullámocska az idő egy részében a levegőben, aztán utána meg átmegy az üvegbe, és nehéz megszerkeszteni. Viszont elég nekünk két pont, ez a pont, meg, vagy két objektum, ez a pont, meg ez a gömb, ahhoz, hogy meghúzzuk az érintőt, a közös burkolót. És akkor azon látszik, hogy ez lesz az új hullámfront, mert a többiek is éppen ehhez igazodnak. Ez lesz az új hullámfront. Ami azt jelenti, hogy erre merőlegesen kell az új hullámnak az irányát, a haladási irányát húznom. Tehát ezt a hullámfrontot így kaptuk meg, hogy közös érintőt húztunk ebből a pontból ehhez a félkörhöz. Tulajdonképpen már meg is vagyunk, mert itt most még egyszer ez a most már kékkel jelölt szakasz a C1/D. Ez, most ezt zölddel jelölöm, ez a szakaszhoz, ugye, ami ennek a gömbnek a sugara, ez lesz a C2/D. A C1/delta T-t azt úgy föl lehet írni, itt van egy derékszögű háromszög, csak ez nem jól látszik, de ez egy derékszögű háromszög, aminek ez a szöge, az merőleges szárú ezzel az alfa B-vel, tehát ez is alfa B. Ez, hát itt már nem akarok nagyon sok új betűt, de ezt az egy betűt még bevezetjük, hogy ezt a, amikor a szélességben megvilágította a hullámfront az üveget, ezt a távolságot, ezt elnevezzük mondjuk nagy D-nek. Nagy D-nek. És akkor a derékszög háromszögben ez nagy D-szer színusz alfa B. A kék szakasz. Ugye? A zöld szakasz, az meg ebből az alsó derékszögű háromszögből. Ebből. Ott meg ezt a szöget használjuk, ami éppen ezzel, azaz a törési szöggel merőleges szárú. Tehát akkor C2-ször delta T az egyenlő, ugye a C2 volt ez a zölddel jelölt, D-szer, ugyanaz a D, az az átfogója a háromszögeknek, szer színusz alfa T. És akkor csak el kell osztani egymással két oldalt, a két egyenletet, tehát színusz alfa B per színusz alfa T, az egyenlő, a delta T-k is kiesnek, C1 per C2. Ugye ez a Snellius-Descartes törvény. Tehát levezettük ebből a furcsa ilyen hullámoptikai elvből. Most akkor nézzük, hogy a Fermat elv, tehát ez a bizonyos másik elv mit mond, a sugároptikai elv, és hogy azzal hogyan lehet levezetni ugyanezt a törvényt. Ez tök más, teljesen más elvet mond elv, de az is nagyon jól működik. Tehát a Fermat elv. A Fermat elv, tehát fénysugarakról beszél. Következőt mondja. Ha mondjuk itt vagyok az A pontban, és itt van a B pontban valaki, és meg szeretném világítani zseblámpával, vagy mondjuk egy laserpointerrel, akkor ugye megvan, hogy milyen irányba kell irányítanom a lézerpont, tehát hogy eltalálja a B pontot. Ha csak úgy valamerre elirányítom, akkor nem fogja eltalálni. Azt mondja a Fermat, hogy olyan irányba kell, ugye, tehát az összekötő egyenes mentén, ugye ezt várjuk egy lézerpointernél, ez ennyire nem egyszerű, olyan irányban kell kiküldeni egy lézersugarat az A pontból, hogy elérjen a B pontba, tehát az választja ki ezt a ténylegesen összekötő fénysugarat a többi fénysugárral, ami aztán nem fogja összekötni. Tehát így rajzoltam őket ugyan, csak ez nem valósul meg a természetben. Azért ez valósul meg a természetben, mert a fénynek ehhez kell a legkisebb idő. Ezt mondja a Fermat. Két pont között olyan vonalon terjed a fény, amelyhez a legkisebb idő kell. Az nem egészen jó ötlet, tehát itt az ember hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy két pont között egyenes vonalon terjed a fény, de ez nem igaz, mert már látszott a lencsés ábránkon, hogy ott úgy megtört például, elhajolt a fény. Tehát az egyenes az biztos, hogy nem működik, de a Fermat az ezt mondja, hogy két pont között úgy terjed a fénysugár, hogy a lehető legkisebb, tehát két pontot az a fénysugár köt össze, amelynek a lehető legkisebb időre van szüksége, hogy a két pontot összekösse. Tehát ezen az ábrán ez a fénysugár valósul meg. Tehát az ehhez tartozó idő a fénysugárnak ellentétben az összes többi lehetőséggel a lehető legrövidebb. Ez nem akarok ebben nagyon belemenni, de ez egy kicsit pontatlan megfogalmazása a Fermatnak. A Fermat az egy kicsit ennél általánosabb. Lehet olyan egzotikus eseteket találni, amikor nem minimális, hanem maximális az idő furcsa módon. Mindenesetre mindig ilyen, tehát ez egy variációs megfogalmazás, az igazán pontos megfogalmazás, de a mi általunk itt nézett példákban ez működni fog. Tehát ez a kicsit pontatlan megfogalmazás, ez működik. Tehát mi ennél maradunk. Tehát most a törési törvény levezetése jön. Fermat elvvel. Itt vigyázzanak, hogy a kétféle elvnek az elnevezését, azt ne keverjék össze, mert ez is lehet vizsgán külön egy kérdés. Nehogy a másikat csinálják meg. Tehát először, mielőtt a törési törvénynek nekiállunk, a visszavedődési törvényt is egy perc alatt meg tudjuk nézni, hogy ez a Fermat elvből hogyan következik. Tehát a visszaverődési törvény Fermat elvvel, az is működik, Fermat elvvel. Nincs más dolgunk, mint ide tesszük a tükröt, itt van az A pont, itt állok a lézerpointerrel, itt van az a pont, amit meg szeretnék világítani. Csak a tükröt bele kell venni a játékba, tehát ez a direkt út, ez meg van tiltva. Ide teszünk egy kis ernyőt, egy kis akadályt, az nem játszhat. Kérdés, milyen irányba kell a lézerpointeremet irányítani? Ezek közül melyik fog jól működni? Ehhez a válaszhoz elemi geometriai ötlet kell, az tudnilik, hogy akármelyik is valósul meg, tehát mondjuk, hogyha tegyük fel, ez valósul meg. Ezt mennyi idő alatt kell a fénysugárnak megtennie? Vagy, ha ez valósul meg, ezt mennyi idő alatt kell a fénysugárnak megtennie, arra éppen ugyanaz a válasz, mint hogyha a B-t azt tükrözzük ide, elnevezem B vesszőnek, és ezeket a fénysugarakat húzzuk meg. Ugye ez egyszerű ilyen szimmetria miatt. Tehát ez a fényút, ez pontosan olyan, mint ez a fényút. Ez viszont megadja rögtön a választ, hogy hogyan érdemes a két pontot összekötni. Ugye, tehát, hogyha mindegy az a kérdés, hogy az, ugyanaz a válasz az A és B pont közötti kérdésre, mint az A és B vesző pont közötti kérdésre, viszont az A és B vesző pont közötti kérdésre triviális a válasz, mert az közben, ha egy egyenessel összekötjük, az megengedett, mert az átmegy a tükrön, tehát az érinti a tükröt, és az a helyes válasz, ugye, mert két pont között a legrövidebb út az egyenes, akkor ebből meg tudjuk szerkeszteni, hogy itt a sokféle lehetőség közül, tehát az eset valósul meg, amikor a B-nek a tükörképét egyenes vonallal kötöttük össze az A-val, tehát akkor ez a fizikailag megvalósuló fénysugár, ezni, és abból pedig hát a geometriából ezeknek a szögeknek az egyenlősége az rögtön adódik. Tehát a visszavezetési törvény az triviálisan kijön. Most jön olyan törési törvény levezetése, tehát most elég fénysugarat berajzolnom. Ugye ezek a szereplők itt a törési törvényben, ezek a szögek, ezekre szeretnénk majd megkapni a helyes összefüggést, a Snellius-Descartes törvényt. Ezek pedig, tehát mit variálunk itt? Az én pozícióm, kezemben a lézerpointerrel, illetve a detektornak a pozíciója, most az az üvegen belül van, azok fixek, tehát mondjuk ezt elnevezem A-nak, ezt a távolságot, B az is egy adott távolság, sőt ezt a távolságot is, ezt mondjuk D-vel jelölöm, nem C-vel, hogy a fénysebességgel összekeverjük. Tehát A, B, D, ezek fix távolságok, ezek a feladatban megadott paraméterek. Fix távolságok. Tehát amit itt változtatni tudok, tehát azzal, hogy én itt a fénysugarat, a lézerpointer irányát módosítgatom, hogy most akkor errefelé, vagy errefelé küldjem-e, vagy esetleg pont egyenesen küldjem-e, az fogja elérni a B-t. Tehát amit itt így változtatni tudok, azt valahogyan parametrizálni kéne, tehát vagy ezt a szöget, mondom, hogy ezt változtatom, vagy például csináltam azt is, hogy ezt az X távolságot, ezt módosítgatom. Tehát X, ezt módosítjuk. Ezt módosítjuk, miközben a helyes választ keressük. Így pásztázunk. És akkor egyszer csak az egyik fénysugár az el fogja érni a B-t. Ugye ez rögtön itt kijelöli, hogy ez a maradék távolság, ez meg D-X. Ez a feladat egyébként, hogyha belegondolnak, tehát ez a feladat, ez az, megfogalmazom még egyszer a Fermatból, merre kell menni a fénynek, ha az a célja, hogy minél gyorsabban odaérjen az A-ból a B-be. Azért nem az egyenes vonalat kell választania, mert itt lassabban tud menni, ez C1-jel tud menni C2-vel. Ha az egyenes vonalon menne, túl hosszú távolságot kellene megtenni abban a közegben, ahol lassan tud menni csak. Tehát ez pontosan ugyanaz a feladat, mint például, hogyha ezt fölülnézetből egy strandot képzelnek el tengerparton, ez itt a száraz, ez itt a homok, ez itt a tengervíz. Itt van a vízimentő, vagy hogy hívják, aki úgy nézi, hogy ki fuldoklik, itt fuldoklik valaki. Ki kell mentenie? C1 sebességgel tud futni, C2 sebességgel tud úszni. Ez kisebb, mint ez. Merre kell elindulni, hogy a lehető legrövidebb, ugyanaz a probléma, mint a fénynél, a lehető legrövidebb idő alatt odaérjen. Nem érdemes egyenesen, mert ez a túl nagy lesz a távolság, amit a vízben tölt, amit úszni kell, az pedig lassabban tud. Tehát lesz egy olyan, persze arrafelé se érdemes nagyon menni, mert akkor már az egész távolság lesz túl nagy. Van egy olyan állapot, egy olyan helyzet, ami a legrövidebb időhöz tartozik, az optimális időhöz tartozik. Tehát a vízből kimentés problémája az tök ugyanaz, mint a törési törvény, teljesen ugyanaz. Mit kell tehát akkor minimalizálni ezt az összidőt? Az összidőt, amit a fény megtesz, amire a fénynek szüksége van, miközben megteszi ezt az összutat A-ból a B-be. Hogyan írhatjuk fel ezt az összidőt? Ugye ez két részből áll, egyrészt el kell jutnia idáig. Na most ez az... Válasszuk két részre, ugye? Mert először a levegőben kell mennie, utána az üvegben. A levegőben ennek a távolságnak a megtételhez szükséges idő, az ez a távolság, azt Pitagorasz tételből fogjuk fölírni, mert itt egy derékszögű háromszög. Négyzetgyök, A négyzet, meg X négyzet, osztva a fénysebességgel, amivel ott megy. Ez a T1 idő. Ehhez hozzá kell adni ezt az időt, amire ennek a második távolságnak a megtételéhez van szüksége. Ezt is Pitagorasz tételből. Itt van egy D minusz X oldal, meg egy B oldal, tehát négyzetgyök B négyzet, meg D minusz X négyzet. De ezt a C2 sebességgel kell elosztani, mert ott már csak C2-vel tud menni. Ez legyen minimális, ez legyen a lehető legrövidebb. Tehát ennek a függvénynek keressük a minimum helyét. Ez miféle függvény ez? Ez a T. T az a függvény, az az Y, úgymond. T, mint az X függvénye, mert az X-et változtathatjuk, azt pásztázzuk. Tehát a T-nek, az összidőnek, mint az X, ez a paraméter, hogy hova irányítjuk a fényt, mint az X függvényének a minimum helyét keressük. Tehát mi a teendő? Deriválni kell ezt X szerint, és egyelővé kell tenni nullával. Tehát deriváljuk azt X szerint, tehát dt per dx egyenlő nulla. Ugye itt van benne x, meg itt van benne x. Elég könnyű deriválni, tehát lesz egy olyan az 1 per c1-et, azt leírom az elejére, és akkor lesz egy gyökfüggvény, az 1 per 2-ször négyzetgyök, a négyzet, meg x négyzet. Ugye az a gyökfüggvénynek a deriváltja, de belső függvény, ez összetett függvény, és akkor a belső függvény, az meg ami a gyökön belül van, annak a deriváltja az 2x. Tehát szorozva 2x-el plusz ennek a másodiknak, ugye ott is van egy 1 per c2 konstans, szorzó, azt leírjuk, van ott is egy gyökfüggvény, tehát annak is a deriváltja az 1 per 2-szer a gyök, csak az a gyök az most ilyen hosszú, b négyzet plusz d minusz x a négyzetem. És itt is van egy belső függvény, az pedig 2-ször d minusz x, szor minusz 1, és még van egy minusz 1 is, mert még egyszer egy belső függvény van ezni. Ez legyen egyenlő nulla. Ez egyenlő nulla, ez a szélső érték feltétele. Ez, hogyha a kérdés az X lenne, tehát hova kell irányítani a fénysugarat, akkor ez egy szóval még ki kéne fejezni az X-et, az kellemetlen lenne. De szerencsére mi nekünk nem ez a feladatunk, hanem az, hogy a Schnell törvényt levezessük, a Schnellius törvényt levezessük. Nézzük meg, hogy itt, ami keletkezik, a kettesek kiesnek, x per a gyök a négyzet plusz x négyzet. X ez per ez. Az ennek a szögnek a színusza. Tehát az alfa b-nek, a belsési szögnek a színusza. Tehát ez itt a színusz alfa b. Itt, ami itt keletkezik, a mínusz egyet kihagyjuk belőle, ez a d minusz x, távolság, d-x, per az átfogó, ez. Az pedig ennek a szögnek a színusza. Ennek a szög, ez a szög viszont az alfa t. Törési szög. Tehát ez a színusz alfa t. Tehát akkor azt kaptuk tényleg, hogy színusz alfa b osztva c1-gel, plusz, de hát itt a mínusz egy miatt mínusz, színusz alfa t, törési szög per c2, az nulla, tehát akkor ez tényleg a Snellius-Descartes törvény. Átvisszük ezt a másik oldalra, egy helyre gyűjtjük a szögeket, a másik helyre pedig a fénysebességeket, akkor ebből is kijön teljesen más elv alapján, mint a Huygens elv, a törési törvény. Jó, akkor nem egészen jutottunk el odáig, ameddig gondoltam, de most inkább abba hagynám, hogy legyen idő ezeket a dolgokat közelről megnézni. Ezt mindjárt összerakom, és akkor majd így gyűjjenek egy kicsit ide. Itt majd van ez a kis kísérlet, majd ide teszek valami kis figurát, amit ide vetít ez a két tükör. Majd csinálok egy olyat, hogy van egy lézerpointer, amivel bevilágítok. Most itt mi történik akkor, ha ezt megvilágítjuk? Egy lámpával, vagy lézerpointerrel. Az történik, szóval az nagyon jó látvány, mert akkor... Ami ténylegesen történik, az az, hogy a lyukon bemegy a lézerfény, visszaverődik, megvilágítja a tárgyat. Onnan visszaverődik, és arra felé visszajön. De látványra ez pontosan ugyanolyan, mintha itt lenne a lebegő tárgy, amiről visszaverődne a fénysugár. Tehát nagyon-nagyon valósághű a dolog. Ha megvilágítjuk lámpával, akkor is úgy néz ki, mintha itt lebegne valami, amit közvetlenül megvilágítunk lámpával. Ez vagy pedig. Tehát, csak egy olyasmi, mint hogyha ott lenne tényleg a...
Mint halulról.
Igen, mint hogyha tényleg a malac ott világtalában. Epilepszia. Nekem egy fényképezőgép, azt mindjárt megmutatom.
Rakod
az
újját?
Ja, az igen, mert még ha jól nézed, akkor egy kicsit belóg a teljesen.
Sok
fő.
Ja, igen,
azt
is látom.
Közelebb,
jó.